Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Viktor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. 14. rész. Az előző részek tartalmából... Az 1793-as év tavaszán egy vitorlás kihajózik a Bonvétilből. Fedélzetén az áruhás Lantenac Márki hamar kivívja a legénység tiszteletét. Sokan a polgárháború kulcsfiguráját látják benne, aki eldöntheti a harcokat. Az általa vezetett véres hadjárat során egy anyától elszakítják három gyermekét. A Márkival szemben a köztársaságiak élén Gauvin parancsnok áll, akit hajdani tanítómestere, a papból lett forradalmár Simourdin segít. Latour gváránál kerül egymással szembe a két hadvezér. A véres ütközet során Lantenacot sarokba szorítják, de az utolsó pillanatban sikerül megmenekülnie. Senki nem számít rá, hogy a három gyermek miatt, akik a lángoló toronyba zárva várják a sorsukat, a Márki végül visszafordul. A lelkiismeretével küzdő Gauvin végül, ahelyett, hogy kivégeztetné, megszökteti a Márkit. Így viszont neki kell átvennie a helyét a tömlöcben egy guillotine árnyékában.
A tábor, főleg a forradalmi időkben olyan, mint egy darásfészek. Az a polgári fullánk, amely minden katona lelke mélyén él, rögtön kibújik és megszúrja azt, aki fölötte áll, mihelyt felülkerekedtek az ellenségen. A derék katonák, akik Latour várát bevették, zúgulódni kezdtek.
Gauvin parancsnok megtévolyodott. Ez nem kétséges. Ki hallott már ilyet? Egy parancsnok szökteti meg az ellenséget?
Amikor megláttam, hogy Gauvin úr lép ki a tömlöcből, melyben Lantenacot tartották fogva, úgy éreztem, mintha villám sújtott volna belém.
Most Gauvint elítélik, de ez csak porhintés. Így bízzon az ember a csuhásokban, meg az arisztokratákban. Láttuk, hogy a parancsnok megmenti a Márkit. Majd látni fogjuk, hogy egy pap fölment egy nemest.
Tényleg? Hisz fölmentheti. Hatalmában áll. Azt hallottam, szoros kötelék fűzi össze őket, hogy a pap régen a tanítómestere volt a parancsnoknak.
Az volt. Szinte fiaként szereti.
Akkor a parancsnoknak még van reménye. A pap most a legfőbb bíró. Fel fogja menteni.
Nem fogja. Simourdin rettenthetetlen, kemény kezű gazember. Egy könycseppet sem fog ejteni, amikor lesújt a penge a parancsnok nyakára. És tudjátok mit, bajtársak? Nagyon jól van ez így. Háborúban nincs érzelgősség, háborúban szabályok vannak.
Ez már több a soknál. Vezérünk, derék vezérünk, ifjú parancsnokunk egy hős. Igaz, hogy báró, de annál szebb tőle, hogy mégis köztársasági. A Doli és a Latourgi győző. Neki köszönhetjük, hogy győzhetetlenek vagyunk. Vandéban ő a köztársaság kardja. 5 hónapja harcol a huhogók ellen. Most jön ez a Simourdin, és halálra ítéli. Miért? Mert megmentett egy aggastyánt, aki megmentett 3 gyermeket. Egy pap akar megölni egy katonát.
Mi ez a fennforgás? Vissza a sátrakba! Az e fajta beszédet nem tűröm a táborban. A bíró úr elleni zúgolódás a közjóléti bizottságot éri. Az pedig a köztársaság ügyét. Holnap hajnalig nincs hivatalos jelenése a seregnek. Addig egy szót se halljak.
Igenis, kapitány úr.
Éljen a köztársaság!
Éljen a köztársaság!
Így zúgolódott a győzelmes és elégedetlen tábor Gésám szigorú szabáig. Innentől csak magukban tépelődtek. Szimurdent haragos tekintetek kísérték. 4000 ember egy ellen, ez látszólag nagy erő. Dehogyis, 4000 ember tömeg. Szimurden pedig akarat. Tudták, hogy Szimurden könnyen megharagszik, és ez elég volt ahhoz, hogy tartsanak tőle. Govan sorsa és mindannyiuké Szimurden kezében volt. Tudták, hogy Szimurdentől hiába kérnek bármit, csak a lelki ismeretének engedelmeskedik, és annak a természet fölötti hangnak, amelyet csak ő maga hall. Csak ő adhatott kegyelmet. Akár rögtön szabadon bocsáthatta Govent.
Szimurden úr, bíró úr.
Mondja, Radu.
Tudom, hogy a bíró úr a kötelességét végzi. Tudom, hogy a hitében megingathatatlan, és hogy az én szavam kevés, hogy bármely bíróság ítéletét megingathassa. De kérem, esedezem, hogy hallgasson a hangra, ami tudom, hogy ott bömböl, rimánkodik a szívében, ami pár viadalt vív most is a kötelesség tudattal. Kérem, kegyelmezzen meg a parancsnok úrnak.
Hű, bátor, Radu! Merészebb vagy te az oroszlánnál is, te, aki egymagad képes vagy szembeszállni egy hadsereggel, aki puszta kézzel mászod meg a várfalat? Ki mer szembenézni az igazsággal, ha te sem?
Uram, amit megszavaztunk, az nem az igazság. Az igazság nem is lehet szavazatok függvénye semmi módon.
Mi hát az igazság?
Hallgassa csak, Szimurden úr! Hallja ezt a hangot!
Lepke.
Nem lepke, Zsorzsát, csak fa levél.
Levél.
Nekem is adj, el kell dobálni.
Ott van sok, ez a miénk.
René Jean, szépen játszatok. Adj a testvérednek is.
Igen, mama.
Köszönöm. Nézd, mama, levél!
Igen, nagyon szép.
Levél!
Igen, Zsorzsát, nagyon jól mondod. Levél!
Bácsi!
Igen, azok ott fent meg bácsik, katona bácsik. Ne félj tőlük, ők kedvesek hozzánk.
Bácsi!
Ugye hallja, bíró úr? Ennyi az igazság. Az, hogy ezek a gyermekek élnek, minden, ami ezt lehetővé tette, és aki segítette ezt az ügyet, az maga az igazság. Govan parancsnok csak úgy, mint Lantenak Márki.
Vigyázzon, Radu, ez veszélyes beszéd.
Érdekel is engem, hogy milyen beszéd. Csak azt kérem, bíró úr, gondolja meg. Nézzen a szívébe. Gondoljon a parancsnok úrra.
Azt teszem, őrmester úr. Higgy el, csak őrá gondolok.
Leszállt az éjszaka. A bezárt tömlöc ajtója elé most két őrt állítottak. Éjfél felé egy ember jelent meg az őrszobán, lámpással átvonult a katonák között.
Szimurden vagyok. Ereszhetek be.
A homály mélyéből egy alvó ember egyenletes lélegzése volt hallható. Szimurden révetten hallgatta. Govan a börtön mélyén a szalmában feküdt. Az ő lélegzése hallatszott. Mélyen aludt. Szimurden óvatosan indult feléje, mellé állt és hosszan nézte. Egy anya sem nézhette volna gyöngédebb tekintettel alvó csecsemőjét. Ez a tekintet talán többet is elárult, mint amennyit Szimurden mutatni kívánt volna. Szimurden most úgy tett, mint a gyerekek. Két öklét a szemére nyomta, és egy pillanatig mozdulatlanul állt. Azután letérdelt, puhán fölemelte Govan kezét, és megcsókolta.
Hogyan? Ön az, mesterem. Azt álmodtam, hogy a halál csókolja a kezemet.
Govan!
Ez a sepphely, amit az arcán visel, abból a kardvágásból maradt, amit érzem kapott. Tegnap is mellettem és miattam vett részt ebben a csatában. Mi lett volna belőlem, ha a gondviselés nem adta volna mellém? Valahol a sötétségben tévelyegnék. Önnek köszönhetem, hogy tiszta fogalmaim vannak a kötelességről. Összekötözött kézzel lábbal jöttem a világra. Az előítéletek békjói voltak rajtam, és ön leszette rólam őket. Az ön jó voltából a múmia, aki voltam, emberré lett. Korcs lett volna belőlem, ha ön lelket nem lehel belém. Ön nélkül nagyon kicsire nőttem volna. Önnek köszönhetem a létemet. Csak úr voltam, de ön polgárt nevelt belőlem. Csak polgár voltam, de ön szellemmel ruházott föl. Mint embert alkalmassá tett a földi életre, mint lelket a mennyei életre. Kezembe adta, hogy elindulhassak az emberi valóság útján az igazság kulcsát, és hogy azon túl is mehessek a világosság kulcsát. Mesterem, köszönöm. Ön volt az én teremtőm.
Gyerekkorodban magáztál így, amikor bajtársak lettünk a hadseregben, megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk.
De már nem vagyunk bajtársak, mesterem. Én fogoly vagyok. Ön pedig bíró. Nem lenne illő, ha tegeződnénk.
Én pedig nem tudlak magázni téged. Nem az én foglyom vagy, a forradalomé. Ahogy én is.
Akkor hát fogolytársak vagyunk, még ha ilyen rövid időre is. Mi sokféleképp kötődhet egymáshoz két ember? Tanárom volt, apám, bajtársam, bírám, majd rabtársam. Hogy nézzek most erre?
Mind vagyok egy személyben.
Nagy dolgok vannak készülőben. Most titokzatos munkát végez a forradalom. A látható mögött ott a láthatatlan, amelyet a látható eltakar. A látható kegyetlen. A láthatatlan fönséges és szép. Ebben a pillanatban minden világosan áll előttem. Furcsa és szép dolog ez. A múltból sokat fel kellett használni. Ez magyarázza ezt a páratlan 1793-at. A barbár gerendázat alatt a művelődés temploma épül.
Igen. Ebből az ideiglenesből alakul majd ki a végleges. A végleges a jog és a kötelesség párhuzamossága lesz. Az arányos és progresszív adózás, az általános vétkötelezettség, az egyenlőség kivételezés nélkül mindenki és minden fölött, ez az egyenes vonal. A törvény. A teljesség köztársasága.
Én jobban szeretném az eszmény köztársaságát. Mesterem, mindabból, amit elmondott, hiányzik az odaadás, az áldozatkészség, az önmegtagadás, a jó akaratú szándékok nemes összeszövődése, a szeretet. Mindent egyensúlyba hozni, ez jó dolog. De harmóniát teremteni a dolgok között, az még jobb. Én a mérleg fölé helyezem a lírát. Az önök köztársasága mindent adagol, mér, szabályozza az embert. Az enyém az égbe emeli. Egy tantétel és egy sas között sincs nagyobb különbség.
Te a felhők között tévelyeksz.
Ön pedig a számadásaiban.
A harmóniában van egy kis álmodozás.
Az algebrában is van.
Szeretném, ha Euklidész lenne az emberiség apja.
Én pedig inkább Homéroszt választanám.
Költészet! Óvakodj a költöktől.
Igen, ismerem ezt a szót. Óvakodj a fuvallatoktól, óvakodj a sugaraktól, óvakodj az illatoktól, óvakodj a virágoktól, óvakodj a csillagzatoktól.
Ebből semmi nem ad kenyeret.
Honnan tudja? Az eszme is éltet. Gondolkozni annyi, mint táplálkozni.
Ezek elvont dolgok. A köztársaság 2×2=4. Amikor mindenkinek megadtam, ami jár neki.
Akkor azt is meg kell adnia mindenkinek, ami nem jár neki.
Hogy érted ezt?
Azt a nagy, kölcsönös engedékenységet értem, amellyel mindenki tartozik mindenkinek. Amellyel mindnyájan tartozunk egymásnak. És ami a társadalmi életet jelenti.
A jogosságon túl nincs semmi.
Minden ott kezdődik.
Én csak a törvényességet tartom szem előtt.
Én magasabbra tekintek.
Mi van hát a törvényesség felett?
A méltányosság.
Beszélj világosabban.
Önök a kötelező katonai szolgálatot akarják. Ki ellen? Más emberek ellen. És semmilyen katonai szolgálatot nem akarok. Békét akarok. Önök meg akarják segíteni a nyomorgókat. Én el akarom törölni a nyomorúságot. Önök az arányos adófizetést hirdetik. Én eltörölném az adózást. Én a közösség kiadásait leszállítanám a legszükségesebbekre, és ezt a társadalmi termelés értéktöbletéből fedezném.
Hogy érted ezt?
Először is szüntessék meg az élősdiséget. A pap élősdiségét, a bíró élősdiségét, a katona élősdiségét. Aztán hasznosítsák a kincseiket. A trágyát most a csatornába dobják. Vessék inkább a barázdába. Franciaország földje háromnegyed részében ugar. Szántsák fel a földet, a sok felesleges legelőt is. Osszák szét a községi földeket. Minden gazdának legyen földje, és minden földnek legyen gazdája. Ezzel megszázszorozzák a társadalmi termelést. Franciaország jelenleg csak 4 napra ad húst a parasztnak évente. Ha jól művelnék a földet, 300 millió embert tudna eltartani, egész Európát. Használják ki jobban a természet nagy segítségét, amelyet eddig semmibe vettek. Dolgoztassanak az emberek szolgálatában minden szélfuvallatot, minden vízesést, minden mágneses erőfolyamot. A föld mélyén érhálózat van, és ez a csodálatos keringés vizet, olajat, tüzet sodor magával. Szúrják föl a föld erét, budjantsák ki belőle a vizet, hogy legyen a kútban, az olajat, hogy legyen a lámpáikban, a tüzet, hogy égjen a tűzhelyeikben. Figyeljék meg a hullámok mozgását, a dagályt és az apályt, az árapály játékát. Mi az óceán? Hatalmas, elhanyagolt erő. Mi ostoba a föld? Nem használja fel az óceánt.
Megint az álmok világában jársz.
Vagyis a valóságban. És a nő? Mi a rendeltetése?
Ami most. A férfi szolgálója.
Igen. De egy föltétellel.
Milyen föltétellel?
Hogy a férfi a nő szolgálja.
Mit nem mondasz? A férfi szolga? Soha. A királyságot csak a családban ismerem el, ott pedig a férfi legyen a király.
Jó. Egy föltétellel.
És pedig?
Hogy a nő meg királyné legyen.
Vagyis azt akarod, hogy a férfi és a nő...
Egyenlő legyen.
Egyenlő? Hogy gondolod, ezt a kettő nem ugyanaz?
Én egyenlőségről beszéltem, nem azonosságról.
És a gyermek? Kinek adod a gyermeket?
Előbb az apának, aki nemzette. Azután az anyának, aki megszülte. Azután a tanítónak, aki neveli. Azután a közösségnek, aki polgárává avatja a hazának. Végül az emberiségnek, mert ő valamennyiünk ősanyja.
Istent nem is említed.
Ezek a fokozatok, hogy apa, anya, tanító, közösség, haza, emberiség, egy-egy fokai a lépcsőnek, amely Istenhez vezet. Amikor az ember fölér a lépcső tetejére, eljut Istenhez. Isten kinyitja a kapuit, csak be kell lépni.
Govan! Térj vissza a földre! Az álomvilágban csak tévedések várnak. Régi recept az eszmék elbukásához a lehetetlen, idealizált jövőképek üldözése. A lehetségest akarjuk megvalósítani.
Kezdjék azzal, hogy ne tegyék lehetetlenné.
A lehetetlent ki kell zárni. Ami ezután marad, az lehetséges. És a lehetséges mindig megvalósul.
Nem mindig. Ha kíméletlenül nyúlunk az utópiához, elpusztítjuk. Nincs kényesebb, mint a gyönge csíra.
Pedig fontos, hogy az utópiát keményen kézben tartsuk. Beleszorítsuk a valóság igájába, körülvegyük a tényekkel. Az elvont eszmét kézzel fogható eszmévé kell változtatnunk. Lehet, hogy így veszít a szépségéből, de nyer azáltal, hogy hasznossá válik. Így kisebb, de jobb. A jognak kell uralkodnia a törvényben, és amikor a jog törvényé vált, kiteljesedett, ezt nevezem én lehetségesnek.
A lehetséges több ennél. Több annál, mint amit elsőre fölfogunk belőle.
Már megint ábrándozol.
A lehetséges az a titokzatos madár, mely állandóan ott röpköd az ember felett.
Meg kell fogni azt a madarat.
De elevenen. Az elvem mindig csak előre. Ha Isten azt akarta volna, hogy az ember hátrafelé menjen, akkor a tarkójára is szemet tett volna. Fordítsuk tekintetünket mindig a hajnal, a bimbózás, a születés felé. Az elhulló serkenti a keletkezőt. Az öreg fa roppanása buzdítja a fiatal fát. Minden évszázadnak megvan a maga munkája. A miénk a polgárságé. A következő az emberiségé. Ma a jog kérdése, holnap a bér kérdése. Bér és jog. Alapjában ugyanazt jelenti. Az ember nem azért él, hogy bér nélkül dolgozzék. Isten, amikor életet adott az embernek, kötelezettséget is vállalt. A bér az érvényesített jog.
Túlsebesen szárnyalsz.
Talán azért, mert egy kicsit sietnem kell. Mesterem, ez a különbség a mi utópián között. Ön a kaszárnyát akarja kötelezővé tenni. Én az iskolát. Ön, ha az emberre gondol, katonáról ábrándozik. Én polgártársról. Ön azt akarja, hogy az ember félelmes legyen. Én azt kívánom, hogy gondolkozzék. Ön kardokra épít köztársaságot. Én a szellemiség köztársaságát szeretném megalapítani.
És egyelőre mit kívánsz?
Ami van.
Megbocsátsz hát a jelennek?
Igen.
Miért?
Mert vihar van. A vihar mindig tudja, mit csinál. Egy villámsújtott tölgyért cserébe hány erdőt frissít föl? A civilizációt Pest is pusztította. Ez a zivatar kifújja belőle a mérget. Lehet, hogy a vihar válogatás nélkül dönt és pusztít. Hogy is tehetne másképpen? Nehéz tisztogatás a feladata. A fertő borzalmát látva érthető, hogy türelmetlenül tombol. Különben mit törődöm én a viharral, ha iránytű van a kezemben? Mit törődöm az eseményekkel, ha a lelkiismeretem tiszta? Van valaki, akinek nem szabad beleszólnunk a dolgába.
Kicsoda?
Odafönn.
Természetellenesen tökéletes társadalom. Ismétlem, ez nem lehetséges, ez ábránd.
Ez a cél. Különben mire való a társadalom? Maradjunk az ős természet vagy gyermekei. Tahiti paradicsom. Ebben a paradicsomban nem gondolkoznak. Akkor pedig inkább az értelmes poklot választom, mint a hülye paradicsomot. Nem, nem, a pokol mégse kell. Teremtsük meg az emberiesség társadalmát. Nem, nem, nem akarok páriákat látni, nem akarok rabszolgákat, fegyenceket, kárhozottakat. Azt akarom, hogy az ember minden tulajdonsága a civilizáció egy-egy jelképe legyen, és a haladás lendítő kereke. A szellem szabadságát akarom, a szív jogának egyenlőségét. Mindenféle igát le akarok rázni. Az ember nem arra született, hogy láncokat viseljen, hanem arra, hogy kitárja szárnyait. Nem akarok csúszómászó embert. Legyen a lárvából pillangó. Változzék a föld férge élő virággá, és keljen szárnyra.
Gowen elhallgatott. Az ajtó nyitva maradt. A külvilág neszei időnként behatoltak a két beszélgetőhöz. Távolról kürtjel hangzott, nyilván az ébresztő. Azután puskatusok dobogása hallatszott, az őrséget váltották. Majd a torony közelében kezdődött a mozgolódás, ahogy a sötétben ki lehetett venni, mintha deszkákat, gerendákat állítgattak volna. Közben tompán koppant egy-egy kalapácsütés. Seymourdan sápadtan hallgatta. Gowen nem is hallotta. Egyre mélyebbre merült az álmodozásában. Mintha lélegzetet sem vett volna, olyan figyelmesen nézte elméje látomásait. Néha kissé megborzongott. Szembogarában megnőtt a hajnali fény.
Mire gondolsz?
A jövőre gondolok.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. A 14. részt hallották. Narrátor Major Melinda, Gowen Katona Péter Dániel, Seymourdan Mácsai Pál. Közreműködött Kocsis Gergely, Kaszás Gergő, Ubrankovics Júlia, Vida Péter, Ódor Kristóf, Feszbaum Béla, Endrő Diregő, Karászi Dotti és Hollós Adányi Norman. A felvételt Jancsik Csaba és Jancsik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Espap Máté. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Viktor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. 15. rész. Az előző részek tartalmából. Az 1793-as év tavaszán egy vitorlás kihajózik a Bonnütilből. Fedélzetén az áruhás Lantenák Márki hamar kivívja a legénység tiszteletét, sokan a polgárháború kulcsfiguráját látják benne, aki eldöntheti a harcokat. Az általa vezetett véres hadjárat során egy anyától elszakítják három gyermekét. A Márkival szemben a köztársaságiak élén Gauvin parancsnok áll, akit hajdani tanítómestere, a papból lett forradalmár Simorden segít. Latour Gvárán áll kerül egymással szembe a két hadvezér. A véres ütközet során Lantenákot sarokba szorítják, de az utolsó pillanatban sikerül megmenekülnie. Senki nem számít rá, hogy a három gyermek miatt, akik a lángoló toronyba zárva várják a sorsukat, a Márki végül visszafordul. A lelkiismeretével küzdő Gauvin végül, ahelyett, hogy kivégeztetné, megszökteti a Márkit, így viszont neki kell átvenni a helyét a tömlőcben a guillotin árnyékában.
Lassan feltűnt a nap a látóhatár szélén. Egy erdei tisztáson, a Gauvin sziklánál apró társaság táborozott. Két napja telepedtek le, a szikla repedéseinek sötétjében húzták meg magukat, még tüzet sem mertek rakni. Úgy lapultak a mező zegzugaiban, mint a bretányi erdők ősi lakói, akik a föld alá húzódtak a világ kegyetlensége elől. Nem tudták, eljön-e, akire várnak, de nem látták értelmét, hogy nélküle induljanak tovább. Nem is tudták volna, merre és milyen céllal vágjanak neki az erdőségnek. Már egészen világos volt, amikor egy különös, köpenyes alakot pillantottak meg a szikla felé közeledni. A köztársaságiak köpenye volt ez, jól látták a széleire hímzett háromszínű szalagból. Az ellenségük talált hátrá búvó helyükre. Rámarkoltak szuranyaikra, és várták, hogy az alak a hasadék közelébe érjen.
Barátaim, itt vagytok még, hűbajtársak!
Márki úr, hát ön az!
Én vagyok. Teljes valóban.
Másfél nappal ezelőttre vártuk, Márki úr. Nem tágítottunk. Vártuk önt a megbeszélt helyen, pedig már azt hittük, bekövetkezett a legrosszabb.
Bekövetkezett, barátaim. Az ellenség fogja voltam nem egész egy órával ezelőttig. Latourg temlőcéből jövök hozzátok.
Hogyan lehetséges ez?
Az nem fontos. Elég annyi, hogy bár nem hittük, lehetséges.
És hogy szabadult ki?
Az ellenben nagyon is fontos, de nem tudom így könnyedén megosztani veletek. Nemesebb történet ez annál, mint sem, hogy félvárról vessem oda egy kérdésre felelve.
Isten segedelmével.
És egy jótevőnk kegyéből.
Akkor hát folytatnunk kell a harcot. Újra kell szerveznünk erőinket. Szövetségeseket kell toboroznunk.
Még nem, barátaim. Előbb imádkozni fogunk. Grand Francœur, abbé, kérem, oldozza fel bűnei alól, akiért imát mondok.
Igen, Márki úr.
Oldozd fel bűnei alól azokat, akik az oldalunkon küzdenek-e harcban, mely ketté hasítja országunkat, és ketté hasítja szívünket is vele.
Amen.
Ahogy oldozd fel azokat is, akik az ellenfeleink voltak a csatában, nemzettársainkat, akik bár máshogy képzelik országunk haladását, az iránta való szeretetük megkérdőjelezhetetlen. Oldozd fel, uram, bűneik alól ellenségeinket.
Amen. Mit jelentsen ez az imádság, Márki úr?
Azt jelenti, hogy ügyünk, amiért oly sok életet áldoztunk fel és vettünk el, ez az ügy, ha egyszer megvalósul, azért nem nekem kell hálát adnotok. Tudjátok meg, hogy a fiatal Gauvin parancsnok unokaöcsém volt az, aki kiszabadított a rabságból, és aki ma a nekem készített giotin által életét adja ellenfele eszméjéért.
Hogyan történhetett ez?
Barátaim, Gauvin áldozata tanítás. Azt tanítja, hogy nincs-e földön megingathatatlan eszme, nincs egyértelmű igazság. Igen. Én saját döntésemből tértem vissza Latourbe, hogy kimentsem a lángok közül a három gyermeket, akiket a majorságból elragadtunk. Nem állhattam úgy az Isten színe elé, hogy bár kivívtam hazám szabadságát, elvettem a jövőt. Az egyetlen jövőt, ami maga a gyermek, a tiszta, szennyezetlen igazság.
Miért tette ezt, uram?
Én öreg ember vagyok, Almáló. És ha el is érjük célunkat, és visszaállítjuk nemzetünk rendjét, ti sem sokáig élvezhetitek ezt a jövőt. Épp azokért küzdünk, akik még nem eszmélnek ebben a gyalázatos korban. Ők azok, akik a kivívott szabadság élvezői. Minden tettünket semmissé tennénk, ha hagynánk meghalni egy gyermeket.
És Gauvin, az ő tettét mi indokolja? Miért mentette meg az ellenségét?
Nem az ellenségét mentette meg. A saját lelkiismeretét. Ahogy én nem tudtam megtenni, hogy nem térek vissza Latourbe, úgy ő sem tehette meg, hogy hagyja kínpadra venni azt, aki megmentette a túszokat, akik védelmére ő esküdött fel. Egymás sorsát vállaltuk át Gauvinnal.
Ezek szerint?
Igen. És most térdeljünk le újra, barátaim, amíg a nap délelőre nem ér. Imádkozni fogunk.
A nappal együtt egy különös, mozdulatlan és meglepő dolog is megjelent a Latourbe fennsíkján, a Fougeries erdő felett. Az állványféle négy cölöpre támaszkodott. Az egyik végén két magas gerenda állott egyenesen, égnek meredőn. Fölül keresztgerenda kötötte össze őket, és ez a két gerenda egy háromszögletű tárgyat tartott felfüggesztve, amely feketén rajzolódott ki a kék reggeli égen. Az állvány másik végéhez létre volt támasztva. A két gerenda közt lent, a háromszög alatt valami deszkatábla látszott, amely két mozgatható részből állott. Ezek össze voltak illesztve, és egy kerek lyuk volt rajtuk, körülbelül akkora, mint egy ember nyaka. Az egész alkotmány fából volt, csak a háromszögletű tárgy készült vasból. Érzett rajta, hogy emberkéz építette, olyan csúf, közönséges és kisszerű volt. De szellemek is odavarázsolhatták volna, olyan félelmetesnek látszott. Ez az ormótlan faalkotmány a giotin volt.
Ez az utolsó napom e vidéken. Latourbe vára a múlt gyászos alkotása, olyan, mint a Bastille Párizsban, a Tower Londonban, a Kreml Moszkvában, az Angyalvár Rómában. Latourbe várában 15 évszázad sűrűsödött össze. Benne volt a középkor, a vazallus kötöttség, a jobbátság, a hűbériség. A giotinban csak egy esztendő. 1793. Ez a 12 hónap ellensúlyozott 15 évszázadot. Latourbe képviselte a királyságot. A giotin a forradalmat.
Seymour-den bíró úr, mindent előkészítettünk. Ha gondolja, elfoglalhatja a helyét. Készen állunk, hogy a foglyot elővezessük. A parancsára várunk.
Ne még, Geson. Kérem. Még néhány percet adjon nekem.
Rendben. Szóljon, ha készen áll.
Latourgue sokáig állt a sivatagban egyedül. Ott állt. Talpréseivel, melyekből forró olajat, égőszurkot vagy olvasztott olmot lehetett zúdítani. Ott voltak a tömlöcei, amelyeknek padlóját emberi csontok kövezték. Ott volt a fölnégyelő szoba, az a tömérdek tragédia, amely ezt a tornyot megtöltötte. Gyászos alakja korlátlanul uralkodott az erdő felett. Mögötte nyújtózott 15 évszázad háborítatlan, félelmetes nyugalmának árnyéka. Mert ebben a tartományban ez volt az egyedüli hatalom. Az egyedüli tekintély, melytől mindenki rettegett. A torony uralkodott itt. A barbarizmus hatalmát senki sem osztotta meg vele. Most pedig hirtelen megjelent előtte, mellette valami, és ez a valami épp olyan szörnyű, mint a vár. A guillotine. Furcsa módon néha úgy tetszik, mintha a kőnek szeme volna. A szobor figyel, a torony kémlel. Az épületek homlokzata szemlélődik. Latourgue, mintha a guillotine fürkészné. A fátum földjében fogant ez a síralmas fa. Ebből a földből, amelyet annyi verejték, annyi könny, annyi vér öntözött. Ebből a földből, amelybe annyi sírt ástak, annyi gödröt, annyi menedéket, annyi kelepcét. Ebből a földből, amelyben annyi ember teteme rohadt el, akiket a zsarnokság írtott ki. Ebből a földből, amely annyi félelmes szakadék fölé emelkedett, amelyben számtalan bűn nyomai, irtózatos magvak rejtőznek. Ebből a mélységes földből bújt ki a jelzett napon. Ez az ismeretlen, ez a bosszú álló, ez az irgalmatlan pallos szerkezet. És 1793 így szól a régi világhoz. Itt vagyok.
Latourgue-on valami rémület vett erőt a félelmetes jelenés láttára. Mintha félt volna. A félelmes gránit tömeg méltóságteljes és gyalázatos volt. Az emelvény meg a háromszögletű kés még rosszabb. A megbukott mindenhatóság rettegett az új mindenhatóságtól. A bűnös történelem szemlélte az igazságszolgáltató történelmet. A hajdani erőszak mérte magát a jelenkori erőszakhoz. Az ősi vár, az ősi börtön, az ősi udvarház, ahol egykor megcsonkított rabok üvöltöttek, a gyilkos hadépítmény, amely kiöregedett, használhatatlanná vált, melyet megvívtak, lerontottak, szétromboltak, ez a kőhalom, amely már csak egy halom hamu volt, ocsmány, nagyszerű és halott, tele rémítő századok szédületeivel, most csak figyelte, hogyan múlik a szörnyű jelen pillanat. A tegnap remegett a ma előtt. Az ős kegyetlenség megérezte és nyögte az új rettenetet. A semmi nyitotta ki árnyék szemét a terrorra, a kísértet figyelte a szellemet.
A természet könyörtelen. Nem hajlandó visszavonni virágait, illatfelhőit, muzsikáját és napsugarát az emberi aljasság miatt. Földre sújtja az embert az isteni szépség és a társadalmi ocsmányság ellentétével. Nem kegyelmez. Az embernek el kell viselnie a pillangó szárnyának, a madárdalnak a szépségét. El kell viselnie, hogy a gyilkosságok, a bosszúállás, a barbárság kellős közepén elébe toppanjanak a természet szent szépségei. Tehetetlenül el kell viselnie az édes egyetemesség nagy szemrehányásait és az ég könyörtelen derűjét. Az emberi törvények torz alakúsága kénytelen mesztelenséggel mutatkozni az örök ragyogásban. Az ember tör, az ember zúz, az ember öl, az ember magtalanít, De a nyár nyár marad, a lilium marad, a csillag marad.
A kis expedíciós hadsereg 4000 embere csatarendben sorakozott fel a fensíkon. Három oldalról vették körül a giotint, olyan módon, hogy alakzatuk E betűhöz hasonlított. Az ágyú üteget állították középre, ez alkotta az E betű középső szárát. A vörös gépet három csatasor zárta így körül. A katonák hosszú sorfala, amelynek két vége a fensík széléig nyúlt. A negyedik oldal nyitva maradt, mert az a szakadék felé fordult, szembenézve Laturg várával. Ilyen formán hosszúkás négyszög alakult, amelynek közepén a vérpad állt. Ahogy a nap emelkedett, úgy csökkent a giotin árnyéka a gyepen. A tüzérek égő kanóccal álltak ágyúik mellett. A szakadék mélyéből kékes füstcsík szállt fel. A tűzvész lassan elhamvasztotta a kastélyt. A füst, ha nem is takarta el egészen, függöny mögé rejtette a vártornyot, amelynek magas teteje uralkodott a látóhatáron. A toronytető és a giotin között nem volt más, csak a szakadék. Az egyik magaslatról át is beszélhetett az ember a másikra. A törvény asztalát és a bírói széket a torony tetején helyezték el. Mögöttük háromszínű zászlók lobogtak.
Nincs igazság, nincs igazság, barátaim! Miért vonjátok fel a zászlót? Nem lobokhat a nemzet zászlaja egy ilyen gyalázatos napon.
Őrmester, csillapodjon kérem! Ne zavarja a bíró úr!
Bíró úr? Jó vicc! Szimurden úr nem bíró, hanem egy lelketlen gazember.
Ez már azért több a soknál. Maguk ott! Kísérjék Radu őrmestert hátra a sátrakhoz!
Kapitány úr, tisztelettel! Az őrmester úrnak is joga van itt lenni.
Tessék!
Igen. A bíró úr parancsa szerint mindenkinek meg kell jelenni a szakadéknál ma hajnalban.
Úgy van, Gessám. Én pedig itt maradok, nem fog elvitetni, mint valami zavargót. Én itt maradok a parancsnok úr mellett az utolsó percig. És a szemébe fogok nézni annak, aki a vérpadra küldi a Doli csata hősét, Laturg ostromának vezérét, a polgárháború legbátrabb emberét. Mondják meg nekem, hogy jutottunk idáig? Milyen jövőt hozhat el az a győztes fél, aki kivégzi a saját vezérét? Mikor lesz vége az öldöklésnek? Testvéreink vérét ontjuk, miközben külső erők ostromolják a határainkat. Franciaország veszélyben van, és mi giotin alá küldjük a legjobbjainkat. Én itt leszek, Gessám. Itt leszek az igazság utolsó pillanatáig.
Jól van, Radu, de legyen csendesebben. A sátrak itt vannak nem messze. Ne ébresszük fel a gyermekeket. Nem kell nekik még ilyesmit látni.
A nap Laturg vára felől emelkedett, és fénye úgy ölelte körül a tornyot, hogy annak fekete tömege és a toronytetőn, a bírói székben a zászlók alatt egy karbatett kezű, mozdulatlanul ülő emberalak élesen kivált a világos háttérből. Ez az ember Szimurden volt. Mint az előző napon, polgári biztosi ruháját viselte. Fején három szín tollas kalap, az oldalán kard, az övében két pisztoly volt. Hallgatott. Mindnyájan hallgattak. A katonák lábhoz eresztették a fegyverüket, és lesütötték a szemüket. Könyökükkel meg-megbögdösték egymást, de egy szót sem ejtettek. A háborúra gondoltak. A sok csatára, a lesből kapott, de vitézül fogadott puskatüzekre, dühött parasztok visszavert rohamaira, a győzelmekre, az elfoglalt várakra, diadalmas ütközetekre, és most úgy érezték, hogy mind e dicsőség szégyenükre válik. Valamennyiük szívét sötét várakozás szorongatta. Látták a vérpadon a hóhért, amint föl és alá járkál. A hajnal növekvő fénye méltóság teljesen terjedt végig az égen. A sorok megnyíltak, az osztag belépett a négyszögbe, és a vérpad felé indult. Elől a fekete dobok, utánuk egy gránátos század leeresztett fegyverrel, majd egy zsandár szakasz kivont karddal, azután az elítélt. Govens szabadon lépkedett. Nem volt megkötözve sem a kezén, sem a lábán. Egyszerű egyenruhát viselt. A kardja is megvolt. Mögötte egy másik csendőr szakasz masírozott.
Miért mosolyogsz még most is? Akár egy gyermek. Mi lehetne fönségesebb, mint ez a rendületlen mosoly? Mire gondolsz, Goven? Mire gondolsz?
A jövőre gondolok.
Goven egyenesen a vérpad felé tartott. Menet közben Simurdent nézte, Simurden pedig őt. Úgy tetszett, mintha Simurden Goven pillantásából merítene erőt. Goven a vérpad lábához ért. Fölment. A gránátosok parancsnokló tisztje követte. Goven leoldotta a kardját, és átadta a tisztnek, utána levetette a nyakkendőjét, és átadta a hóhérnak. Sosem látszott ennél szebbnek. Olyan volt, mint egy látomás. Hosszú barna haja lobogott a szélben. Ebben a pillanatban, amikor látták, hogy fiatal kapitányuk határozottan a kés alá hajtja a fejét, a katonák nem bírták tovább. A hat fiak szíve majd meghasadt.
Kegyelem! Kegyelem!
Csend! Hallgass!
Kegyelmezzetek neki!
Elfogadják, ha helyettesnek jelentkezem! Vállalom!
Én is vállalom! Helyettesnek jelentkezem!
Kegyelem! Kegyelem!
Kegyelem! Kegyelem!
A hóhér megállt, nem tudta, mit érő legyen. Mozdulatlanul markolta a kötelet. Minden szem Simurdára szegeződött, aki kősziklaként mozdulatlanul ült kissé felszegett állal az emelvényen. Érzelmek befolyásának nem engedő felsőbb erő, maga a megtestesült kötelesség. Csak aki igazán közel állt hozzá, az láthatta szemöldökének apró rezdüléseit, amiket nem tudott visszafogni. Ezekben az apró moccanásokban, ebben a szemmel kivehetetlen mozgásban lett volna csak tetten érhető az az ember, aki csak nem belehal fájdalmába. A hóhér még mindig mozdulatlanul állt a giotin mellett. Homlokáról verejtékcsepp gördült lefelé.
Bíró úr, mit tegye?
Teljesítse kötelességét.
Várjon! Isten önnel, mesterem.
Isten veled, gyermekem.
Éljen a köztársaság!
Simurden kihúzta övéből az egyik pisztolyát, és amikor Goven feje legördült a kosárba, szíven lőtte magát. Ez a két tragikus testvérlélek együtt szállt el. Egyikük árnyéka beburkolózott a másik fényébe.
Vagy a polgárháború. Hangját és sorozat Victor Hugo regényéből. A 15. befejező részt hallották. Narrátor Major Melinda, Simurden Mácsai Pál, Lantenák Reviszki Gábor. Közreműködött Katona Péter Dániel, Kocsis Gergely, Kaszás Gergő, Vida Péter, Ódol Kristóf, Feszban Béla, Schneider Zoltán, Kardos Robert és Hamvas Dániel. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Espap Máté. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádió Színház műsorával legközelebb holnap 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádió Színház kukac radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.